Ígértem nektek legutoljára, hogy ami a Róma 6-ba vettünk, az csak az egyik fele, illetve hát az első lépése annak, ami Pál majd folytatni fog itt a következő fejezetekben, és ma ezt a gondolatot, Pál érvelését folytatjuk. Ugye arról beszélt Pál, hogy hitből van a megtérésünk, és hozott két példát, Ábrahámot és Dávidot, akik hitből igazultak meg. Ugye Ábrahám az, aki nem tett azért, hogy Isten igaznak fogadja el, nem voltak cselekedetei ezért, hanem hit. És a hite miatt igaznak fogadtatott el. Dávidnál pedig pont azt láttuk, hogy a tettei ellenére, tudjuk, hogy miket tett Dávid, Isten megbocsájtott neki, és igaznak fogadta el a hite miatt. Amikor a megtérésről beszélünk, és a megigazulásról, ez általában, nem minden esetben, kétféle tévedést rejt magába akkor, hogyha nem értjük pontosan ennek a lelki részét. A két extrémitás felé nyithatja meg az ember útját. Az egyik az, hogyha én már megigazultam, és kegyelem alatt vagyok, ahogy a Biblia a Róma 6-ban mondja, akkor én gyakorlatilag tehetek azt, amit akarok. Ez egy fajta tévedés, mert ez egy olyan életvitelt szül, ami egy szabadosságot hoz. Egy olyan hívő életet eredményez, ami bűnökben van. És ezt nem ez volt Isten szándéka ezzel, hogy megigazultunk, és utána azt csináljunk, amit akarunk. Hanem erről beszélt a Róma 6-ban Pál, hogy mi, akik megtértünk, mi meghaltunk Krisztussal együtt a kereszten. Azt mondta Pál, hogy tudjátok, testvéreim, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyunk feszítve. Meghaltunk, és új életünk van Krisztusban. Ezt tudnom kell, értenem kell, ezt alkalmaznom kell az életemre. És a harmadik, emlékeztek, mint mondott Pál, hogy éppen ezért szánjátok oda magatokat Istennek. Tehát ez a fajta kegyelem, amit kapunk Istentől, ez nem a szabadosság felé kell, hogy kinyisson, hanem pont egy odaszánás felé. Hogy Uram, én szabad ember vagyok, most már odaadhatom magam neked. Ez különösen akkor fontos, testvéreim, amikor kísértések között vagyunk. A kísértés az jön minden nap, és nekem ezt tudnom kell, hogy én halott vagyok a bűnnek. Az, hogy én győztes életet élhessek keresztényként, ehhez tudnom kell dolgokat. Nem csak élnem azt a megigazulást, amit kaptam, hanem tudnom, hogy én már halott vagyok a bűnnek. És amikor jön a kísértés, nekem ezt alkalmaznom kell az életemre, és azt mondani, és a győzelem innen indul az első a gondolatból, hogy én már halott vagyok a bűnnek. A bűnnek nincs hatalma felettem. Emlékeztek, mondtam, hogy ez önmagában még nem szül győzelmet, de innen indul a győzelem. Ha ezt nem tudom, akkor a bűn át fog gyalogolni rajtam, és állandóan rabult hajtanak dolgok. A másik fajta extrémitás, amit szülhet ez a fajta megigazulástan, ha nem értem pontosan, hogy mit jelent, ez pedig a törvény alatt való élet. Ugye az egyik, ugye, hogy szabados vagyok, és azt sem, amit akarok, a másik pedig az, hogy törvénykezek, hogy azt mondom, hogy jó, megigazultam, de hogy hát nekem valamit az mégiscsak le kéne tenni az asztalra Isten előtt. Hát jó, hogy kegyelmet kaptam, na jó, de ezért a kegyelemért dolgozni szeretnék. Ez is egy fajta extrémitás, hogy törvénykező vagyok, és hiába Isten előtt már nem tudok hozzátenni ahhoz, amit kaptam, na jó, de azért én még egy kicsit úgy farigcsálom és dolgozom rajta. És mind a kettő dolog, képzeld el, az elmében dől el. Ezért mondja Róma 12:1-2, hogy változzatok meg az értelmetek megújulásával. Innen indul a győzelem. Nem a tettek mezein, amikor én már a kísértéssel szembesülök. Hát bizonyos szempontból akkor már eldőlt a dolog, mert előtte nekem a gondolkodásomat meg kell változtatni. És én erre kérlek ma reggel titeket, erre szólítom föl magamat is, hogy hajlandók legyünk megváltoztatni a gondolkodásunkat az alapján, amit ma hallunk. Hogyha valaki ezt nem érti, akkor nem fogja tudni megélni azt a győzelmet Krisztusban, amit kaptunk. Elkezd majd saját erejéből küzdeni. És lehet, hogy ez jellemzi most a te keresztény életedet, hogy küzdesz a saját erődben. Hát szeretnénk ma erről beszélni, a Róma 7-ből, és különösen arról a részről, ugye múltkor beszéltünk a szabadosságra adott választ, a Róma 6, és ma megnézzük, hogy a törvénykezésre mit válaszol Pál. Hogy hogyan éljünk megfelelő viszonyban Isten törvényével, hogy hol van Isten törvényének a szerepe az életünkben. Szeretnék imádkozni, és akkor nézzük meg a Róma 7-et. Mennyi atyán, köszönjük neked az igédet, és nagyon hálásak vagyunk, Uram, hogy nem bízod a mi kreativitásunkra, hogy hogyan éljük a keresztény életet, hanem az igazságokban járatsz. És azon felül már lehetünk kreatívak, de Uram, kérlek, hogy taníts minket ma az igazság szerint gondolkodni. És engedd, hogy az értelmünk megváltozzon, hallgatva a te szavaidat, Uram. És mindegy, hogy milyen régóta gondoljuk rosszul, kérlek, írd felül a gondolatainkban azt, Uram, hogy mit kaptunk te benned, hogy milyen viszonyban legyünk a törvénnyel. Hogy megélhessük azt a szabadságot, amit tőled kaptunk. Hálásak vagyunk Krisztus azért, hogy meghaltál értünk, hogy győzelmet szereztél nekünk. És Uram, mi olyan hívő keresztények szeretnénk lenni, akik megélik az ő megváltásukat, az ő üdvösségüket teljes mértékben. Hogy dicsőíthessük a te nevedet, Uram, az életünkkel, a tetteinkkel. Jézus nevében. Ámen. Olvasom nektek az első 6 verset a Róma 7-ből. Vagy nem veszitek tudomásul, testvéreim, pedig a törvényt ismerőkhöz szólok, hogy a törvény addig uralkodik az emberen, amíg él. Például a férjes asszony is, amíg él a férje, hozzá van kötve a törvény szerint, de ha meghal a férfi, akkor fel van mentve a törvény hatája alól, amely a férfihez kötötte. Amíg tehát él a férje, házasságtörőnek számít, ha más férfié lesz. De ha meghal a férje, megszabadul a törvény kötöttségétől, és már nem házasságtörő, ha más férfié lesz. Ugyanígy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, és azért másé vagytok, azé, aki feltámadt a halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Mert amíg te szerint éltünk, a bűnök törvénye által szított szenvedélyei hatottak tagjainkban, amelyek a halálnak teremtek gyümölcsöt. Most azonban, miután meghaltunk annak a számára, ami fogva tartott minket, megszabadultunk a törvénytől. Úgyhogy az új életben a lélek szerint szolgálunk, nem pedig az írás betűje szerint, mint a régiben. Én azt vettem észre, hogy sokszor a hívő ember össze van zavarodva. Magamon is látom ezt, hogy jó, megtértem, üdvösségem van, megigazultam, ugye erről beszéltünk sokat. Na jó, de most így mit kezdjek a törvénye? Mit kezdjek azzal, amit Isten mond az igében, hogy így meg így kéne élni? Most akkor ezt meg kell tartani, vagy nem kell megtartani? Ha megtartom, akkor mi van? Ha nem sikerül, akkor mi van? Hogyha, ja, ha nem kell megtartanom, akkor is ne is olvassam. Vagy mi egyáltalán a viszony ezzel, amit Isten az igében látok? És korábban a Róma 6-ban használt egy képet a szolga és a mester viszonyáról, hogy a törvény volt a mester, mi voltunk a szolga. És itt ebben a fejezetben egy másik képet használ, a férj és a feleség képét, a házasság képét. A törvénnyel való kapcsolatunk leírására a házasságot használja. A törvény a férj, és elnézést férfiak, hogyha ezt nehéz ezt a képet így megemészteni, de ebben a viszonyban mi vagyunk a feleség. Itt, amit Pál használ. Amikor nem hívőként éltünk, akkor egy házas kapcsolatban voltunk a törvénnyel. Ez a legjobb leírás a Pálnak a törvénnyel való viszonyunkra. A házasság az egy rendkívül szoros egység. Ugye azt mondta az ige, hogy amit Isten egybe kötött, azt ember szét ne válassza, kettőből lesz egy, ahogy mondja az 1 Mózes 2. Egy fizikai egység, egy elválaszthatatlan egység, és Ez jellemezte a kapcsolatunkat a törvénnyel. A törvény alá voltunk rekesztve. De amikor megtértünk, újjászülettünk, akkor ez a kapcsolat megváltozott, és most már Krisztuséi vagyunk. Jézuséi lettünk. A házasság egy jó dolog. Nekünk ma van pont a házasság évfordulónk Sárival. Köszönjük, 12. Na. A Biblia úgy írja le ezt a kapcsolatot, mint egy fizikai egységet, ami csak egy fizikai dolog tud megtörni. Ugye Jézus beszélt erről, hogy a házasságtörés az, ami megszakítja ezt a fizikai egységet. Vagy a halál. A törvénnyel való kapcsolatunkban egy kiút lehetett, amit itt mond Pál, hogy valaki meghal ebből a kapcsolatból. Vagy a törvény, vagy mi. Hát a törvény ugye nem halhat meg, mert a törvény örök. Ugye azt mondja Jézus, hogy ez a föld és ez az ég ez elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Tehát egy opció marad, hogy ez a kapcsolat megváltozzon, hogy mi halunk meg. És pontosan ez történt. Lehet, hogy nem emlékszel erre, még itt vagy, ugye, de lelkileg a régi életed az keresztre lett feszítve Krisztussal, azt mondja a Róma 6. Meghaltál ebben a régi életedben Krisztussal, és amikor ő föltámadt, új életet kaptál. És ez az új élet már nem házas kapcsolatban áll a törvénnyel, hanem ez az új élet, ez már társ Krisztusban, tehát Krisztus házastársa. A törvénnyel való kapcsolatunk gyökeresen megváltozott. A halál véget vetett ennek. Hogyha mi vagyunk a feleség szerepében, ebben a kapcsolatban, ugye abban az időben a feleség nem válhatott el a férjétől. Tehát a feleség nem dönthetett úgy, hogy fiam, elegem van belőled, megyek máshova. Ez csak a férj dönthette el. A törvény kapcsán ez másképp nem szünhetett meg, csak is a mi halálunk által. Így szabadulhattunk meg ebből a kapcsolatból. És újra mondom nektek a Róma 6.6-ot, figyelj, hiszen tudjuk, ezt mondta Pál a Róma 6.6-ban, hiszen tudjuk, hogy Krisztussal együtt meghaltunk. Ha nem emlékszel, lapozz vissza, tudod ezt? Emlékszel erre? Alkalmazod ezt az életedre? Új életet kaptunk, és ebben az új kapcsolatban teljesen Krisztusai vagyunk. És azt mondja az Efézus 1.13, hogy eljegyzett minket a Szentlélekkel. Adott nekünk egy jeggyűrűt, lehet, hogy most nincs az újadon gyűrű még, de az életeden ott van ez a jeggyűrű, a Szentlélek. Isten záloga arra, hogy te hozzátartozol. Hogy Krisztusé vagy teljesen. És a törvénnyel való kapcsolatod, az megváltozott, és ez is egy új és örök szövetség. Te Krisztusé vagy. Még mindig alá kell vetned magad a törvénynek? Nem. Meg kell tartanod a törvényt? Nem. Tamás, hogy mondhatsz ilyet? Tehát innentől kezdve mindenki azt fogja csinálni, amit akar. Nem biztos. A kell és kényszer és a törvény alárekesztettség kikerült a képből. De most egy új kapcsolatban vagyunk. Nem kapcsolat nélkül élünk, hogy éljünk, amit szeretnénk, hanem új kapcsolatban vagyunk. És ez az új kapcsolat azt jelenti, hogy Krisztusé vagyunk, és neki termünk gyümölcsöt. Olvasd itt ebben a részben, nézzétek meg. 4. vers. Ugyanígy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára Krisztus teste által, és azért másé vagytok. Azé, aki feltámadta halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Én annyira hálás vagyok, hogy megszabadultunk a törvénytől. Nem olyan rég befejeztük a 10 parancsolat tanítását fönt a gyerekeknél, és a legutolsó az a ne kívánd volt, ugye az a 10. Hát egy elég alattomos bűnről van ott szó. Hát a törvénnyel csak baj van, illetve nem a törvénnyel van baj, hanem annak a megtartásával. Akármennyire szeretném, nem megy. De én annyira örülök, hogy Isten kivett ebből a kényszerből. Hogy nem ez alapján kell Istennek megfelelnem, hanem én Krisztusé vagyok. És mostani életem az már nem egy ilyen kényszer, hogy felelj meg, te csináld, hanem egy gyümölcstermés. Én nagyon szeretem a gyümölcsfákat, különösen azért, mert gyümölcsöt teremnek, és ilyenkor látom, hogy már elindul ez a folyamat, elkezdenek virágozni, elindul a gyümölcstermés első fázisa, és csodálatos ezt követni. És utána levenni és megkóstolni azt az édes gyümölcsöt. A mostani keresztény életünknek ezt kéne, hogy jellemezze, hogy a Krisztusnak élés egy gyümölcstermés, nem pedig egy kényszer. És ez a három dolog, ezt vésd nagyon a szívedbe, kérlek, ami igaz, Róma 6, Róma 7 kimondja. 1. Meghaltunk a bűnnek. 2. Nem vagyunk a halál foglyai. Krisztus meghalt és föltámadt, és ez vár ránk is. Ez igaz lelkileg, igaz fizikailag. És a harmadik, hogy nem vagyunk a törvény alatt. Nem tudom, hogy mennyire vagy olyan ember, aki hajlamos ebbe az extrémitásba esni, hogy ilyen szabályok, korlátok, módszerek, rendszerek, fegyelem, meg minden, körbeveszed magad, hogy el ne roncsd, de Krisztus ezt így le akarja egy kicsit takarítani. Tehát így ez nem kell. Ne éljük újra a törvény alatt, mintha ez alapján kéne megfelelnünk Istennek. Az a helyzet, hogy a törvény és a kegyelem az nem keveredik. Amikor fogsz egy lábosba vizet, és ráöntöd az olajat, az olaj így szépen följön a tetejére. Akármennyiszer kavarod, akár mit csinálsz, az a víz és az olaj nem fog összekeveredni. És ugyanez igaz a törvényre és a kegyelemre. Ez a kettő nem fér meg egy helyen, mert ha mi kegyelem alatt vagyunk, a törvénynek nincs maradása ott. Vessem el a törvényt, ne is olvassam Isten igéből ezeket a részeket. Nem, ezt nem mondtam. De ez továbbra már nem egy motiváció, már nem egy félelem, hogy mi van, ha én ezt nem így élem meg, ahogy oda van írva. hogyha én még mindig a törvénynek akarnék megfelelni, akkor azt hirdetném, hogy Krisztus váltsága számomra nem volt elég. Ha értem, hogy Krisztus áldozata elég volt, örökre, tökéletesen igazzá tett, akkor én szabad ember vagyok. Örökké, tökéletesen elfogadott és kedves vagyok Isten előtt. Ez az én megváltatott állapotom. Akkor nem akarok többé megfelelni Istennek, mert nem kell. Viszont az életem gyümölcsöt fog teremni. Tudod, hogy a mostani életednek a célja az, hogy gyümölcsöt teremj. Gondolkodtál már így az életedről? Gyümölcsöt teremj Istennek. Ezt mondta Jézus a tanítványainak, hogy lakozzatok én bennem, én pedig ti bennetek. Maradjatok meg a szőlőtőn, ti szőlőveszők. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők, maradjatok meg én bennem, és gyümölcsöt fogtok teremni. És az lesz az én atyám dicsősége, amikor sok gyümölcsöt teremtek. Ebben már nincs nyomás, nincs kényszer. Mi a baj a törvénnyel? Nézzétek meg az 5. verset. Mert amíg test szerint éltünk, a bűnök törvény által szított szenvedélye hatottak a testünkben. A bűnök törvény által szított szenvedélyei? A törvény szított szenvedélyeket bennem? A törvény tehát rossz? Nem. Meg kell szabadulnom a törvénytől ugyanúgy, ahogy a bűntől korábban? Nem, az a baj a törvénnyel. A törvénnyel önmagában semmi baj nincs. A megtartásával van baj azért, mert én még mindig ugyanabban a testben vagyok, mint a megváltás előtt. A lelkem újjászületett, én egy új teremtés vagyok Krisztusban, de a testem, a fizikai testem, amit idejöhetsz és megfoghatsz, az még mindig a régi. Az a baj, hogy testben vagyunk. Fizikai testben. Hát, Tamás... Ha nem lenne így, akkor nem élnénk. Ez igaz, de ez az állapot meg fog változni, de most még ebben vagyunk. Ez olyan, mint egy kettős állampolgárság. És figyelj jól erre, ez nagyon fontos, hogy értsd. Ez olyan, mint egy kettős állampolgárság. A lelkünk már az Úré, Krisztusé, megváltott és igaz, a testünk meg még mindig a földhöz tapad. Van egy lelki énem, és van egy testi énem. És ez a kettő állandóan harcol egymással. Lehet, hogy ezt nem tudtad volna teológiai megfogalmazni, de éled azt, hogy én pontosan tudom, mit jelent ez a küzdelem. Hogy a lelkem akar Istennek élni, a testem meg nem akar Istennek élni. Hogy van egy újjászületett állapotom, meg van egy fizikai testem. És ez a kettő küzd. Nézd meg a 6. verset, azt mondja Pál, összefoglalja ezt a gondolatot. Most azonban, miután meghaltunk annak a számára, aki fogva tartott minket, megszabadultunk a törvénytől. Úgyhogy az új életben a lélek szerint szolgálunk, nem pedig az írás betűje szerint, mint a régiben. Megszabadultunk a törvénytől, úgy, hogy meghaltunk. Ha valaki rab és meghal, azt nem hagyják a cellájában. Nem hagynak ott egy holttestet, hogy rabul ejtsék, hogy továbbra is őrizzék, hanem hát ő megszabadult. És ez történt velünk. Kiszabadultunk ebből, szabadok lettünk, már nem kell a törvényt követnünk, és most már oda szánhatjuk magunkat Istennek. A motivációnk, a dinamikája az életünknek már ez. Most az új életben a lélek szerint szolgálunk, azt mondja itt Pál. Nézzük tovább. 7. vers. Mit mondjunk tehát? A törvény bűn? Szó sincs róla. Viszont a bűnt nem ismerném, ha nem ismertem volna meg a törvény által. És a kívánságot sem ismerném, ha a törvény nem mondaná ne kívánt. De a bűn a törvény, de a bűn a parancsolattól ösznözést kapott, és felszított bennem mindenféle kívánságot. Mert a törvény nélkül halott a bűn. Én pedig a törvény nélkül éltem valamikor. Amikor azonban jött a parancsolat, életre kelt a bűn, én pedig meghaltam, és kitűnt, hogy éppen az életre adott parancsolat lett halálommá. Mert a bűn, miután ösztönzést kapott a parancsolattól, megcsalt engem, és megölt általa. A törvény tehát szent, a parancsolat is szent, igaz és jó. Akkor a jó lett halálommá? Szó sincs róla. Ellenben a bűn, hogy meglássék bűn mi volta, a jó által hoz rám halált. Így a bűn fokozott mértékben lesz bűnné a parancsolat által. Fú, mi ez az egész? A törvénynek van egy nagyon fontos szerepe. Arról beszél Pál itt, a törvény segít látni a bűnt. Erről már beszéltünk korábban. Ha nem lenne a törvény, nem tudnánk, nem ismernénk fel a saját bűneinket. A törvény leleplezi ezt, megmutatja ezt. A törvény által felismerjük, hogy mennyire romlott az életünk. Hogy mennyi bűn van. Elénk teszi a törvény a tükröt, hogy Tamás, ilyennek kéne lenned. Olvasod a Bibliát, hogy hát igen, nagyon jó lenne így élni. És akkor látod a valóságot, hogy ez nem olyan. A bűn segít ebben, hogy felismerjük. Pál apostol a saját példáját hozza fel. Azt mondja, hogy itt van a 10. parancsolat, ne kívánd. A saját példáján keresztül mondja el, ez a 10. az utolsó a sorban, és ez egy kicsit más, mint a többi. Az előtte lévők azok mind tettekhez és cselekedetekhez kapcsolódnak. Ez a 10. ez nem. Ez a szívállapotról beszél. És Pál apostol azt mondta, amikor olvastam ezt a parancsolatot, hát ezek felszították bennem a hajlamot arra, hogy vétkezzen. Milyen érdekes azt mondja, hogy bennem lakott a bűn, de ahogy olvastam a törvényt, ez még jobban arra vont, hogy vétkezzen. Szeretnék mondani erre egy példát, hogy értsétek. Volt egy szálloda az Egyesült Államokban, amit egy víz fölé építettek föl. Egy nagyon szép szálloda volt, az ablakok mind a vízre nyíltak, és ha kinézted az ablakon, csak azt láttad magad előtt. Egy nagy tó volt. Megnyílt a szálloda, és hihetetlen károk voltak ebben a szállodában. Állandóan az ablakok üvegeket kellett cserélni, mert az emberek horgáztak az ablakból. Tehát kinyitották az ablakot, és kidobták a pecabotot, és ahogy ez a súly lengett, néha beverte az üvegeket az alsóbb szinteken. És kihívtak egy biztosító társaságot, hogy hát így oldja már meg ezt a problémát, egyszerűen nem tudnak ezzel a... valamit segítsenek. És körbejárt a fickó a szállodát, és egy megjegyzése volt, vegyék le a táblákat, ami azt mondja, hogy tilos horgászni. És abban a pillanatban, hogy lekerült a tábla, senkinek eszébe se jutott. És valahol a bűn, így, vagy valahol a törvény ezt csinálja. Azt mondja Pál, hogy a törvénynek van egy ilyen szerepe az életünkben, hogy mintha így megnagyítaná a bűnnek a természetét az életünk. És nem a törvény rossz. Azt mondja Pál, hogy a törvény szent, igaz és jó. De ezért adatott. És abból, hogy látszódjon a bűnnek, a bűnös természete, ezt a jó dolgot, ezt a tökéletes dolgot használja fel a törvényt. Emlékeztek, amikor Jézus a gazdag ifjúval beszélgetett? És jön a gazdag ifjú, hogy hát én annyira szeretnék üdvözülni, hát így milyen fogyatkozásom van. És ugye elhangzik a 10 parancsolat, és ugye, tehát ezt én már mindent megtartottam, ifjúkoromtól kezdve. Semmi. És erre Jézus azt mondja, hogy hát akkor rossz szét a vagyonodat. És a törvénnyel válaszol ennek az ifjúnak, rámutatva arra, hogy hol van fogyatkozás az életében. De nem azért, hogy ez a fiú még jobban összeszedje magát, hanem kellett látnia a saját romlottságát. És én nem tudom, hogy eljutottál-e már erre a pontra, hogy így megláttad, megundorodtál a saját bűnösségettől. Az ember mindig úgy reménykedik. Nem tudom, hogy belénkoltják, hogy az ember jó, meg hogy az ember szedje össze magát, meg alapvetően van bennünk egy jó ember. Hát szerintem így ez nem állja meg a helyét. El kell jutnom arra a pontra, hogy én így teljesen szembesülök a saját romlottságommal, és a törvény ebben nagyon sokat segít. Még így hívőként is. De ez nem a megtérés előttre vonatkozik csak. És azt mondja Pál, hogy láttam a saját bűnöm mélységét, és a bűn megölt. Nézd meg, ezt a szót használja a 11-es versben. A törvénynek van egy nagyon fontos szerepe, ez. De ennél tovább nem visz. És ezt nagyon fontos, hogy kérlek, vésd a szívedbe. A törvény megmutatja, hogy milyen állapotban vagy, de ezen nem tud változtatni. És nagyon sok hívő embert látok, aki meglátja magát a törvény tükrében, és a törvényt akarja tovább használni, hogy változzon. Olyan, mintha a tükörrel dörzsölgetném magam, hogy a törvény nem tud megváltoztatni minket. Most megtért hívőkről beszélek, akik olvassák az igét, és őszinte szívvel azt mondják, hogy Uram, én annyira szeretnék ilyen lenni. És utána elkezdenek ilyen próbálkozásokat, elkezdenek ilyen módszereket, elkezdenek ilyen 5 lépéses programokat, hogy én annyira szeretnék más ember lenni, de így nem megy. És nézd meg, hogy Pál hova jutott. Nézd meg a 14. verstől velem. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok. Ki vagyok szolgáltatva a bűnnek? Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem is én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Én nyomorult ember. Folytatjuk majd. De milyen fura dolog, hogy ide jut Pál. A törvény alkalmas valamire, hogy megmutassa, hogy én milyen állapotban vagyok, de ezen a törvény nem tud változtatni. És ide jut Pál. Nézzük a 14-es verset. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok. Ki vagyok szolgáltatva a bűnnek? Ki vagyok szolgáltatva a bűnnek? Hát Tamás, nem te mondtad azt, hogy meghaltunk a bűnnek, hogy már nem vagyunk a fogjai, akkor mi ez az egész? Ahogy az előbb mondtam, a lelkünk szabad, de a testünk nem. A törvény lelki, én pedig testi. A törvény egy lelki eszköz, ami a belső emberemhez szól. Tamás, legyél más. De én pedig testi vagyok. Hogyan tudna egy lelki eszköz egy testi dolgon változtatni? Észrevetted már, hogy mióta megtértél, megváltoztak a vágyaid? Én amikor nem hívő voltam, én nem akartam jót tenni másokkal. Persze az embernek vannak tanult viselkedései, de én nem akartam szolgálni. Én nem akartam törekedni arra, hogy szeressem azokat, akik nehezen szerethetők. Nem akartam megváltozni. De amikor megtértem, akkor elkezdtek ilyen furcsa új vágyak keletkezni bennem. Isten lelke munkálkodott, hogy Tamás, kezd szeretni azokat, akiket nehéz. Imádkozz másokért. Szolgálj, tedd le az életed, és ezek ilyen új vágyak voltak, és Isten lelkének a munkája, és szerettem volna egyre jobban Istennek élni és engedelmeskedni, de ott találtam magam, mint Pál, hogy én azt akarom, én szeretném, és utána a valóság más, hogy nem sikerült most sem, megint vétkeztem, megint elrontottam, még mindig nem vagyok az az ember, amit szeretnék lenni. Isten lelke bennem él, de még mindig egy gyenge fizikai testben vagyok. Akkor ez mi? Ez, akkor nem tudom megélni Isten tervét, Isten akaratát. Ez a test, amiben vagyunk, ez egy gyenge, törékeny test. Egy csomó mindentől függ. Víztől, levegőtől, ételtől, és egy csomó más vágy gerjed benne. Pál apostol, amikor a korintusiaknak ír, három fajta embert különböztet meg. A Korintus 1 Korintus 2-ben azt mondja, hogy vannak nem lelki emberek, akik nem értik az Istennek a dolgait. A nem lelki ember az a nem hívőre, a nem újjászületett hívőre vonatkozik. Ha te újjászületett hívő vagy, akkor ez nem a te kategóriád. De érdekes, hogy onnantól kezdve megkülönböztet még kettőt, és azt mondja a korintusiaknak, ez már a következő fejezet, 1 Korintus 3, hogy én nem szólhatok hozzátok úgy, mondja Pál a korintusi hívőknek, én nem szólhatok hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez. Tehát amikor te megtértél, kikerültél a nem lelki állapotodból, de még mindig van kettő. Lelki vagy testi. Mi különbözteti meg a kettőt? A lelki ember az, akit Isten lelke vezet. A testi hívő az, akit a test vezet. Mind a kettő megigazult, mind a kettő újjászületett, mind a kettő Krisztusé. De az egyiket a lélek vezeti, a másikat meg a test. Pál apostol azt írja galatabelieknek, hogy intelek titeket testvéreim, hívőkhöz szól, a test cselekedeteit, kívánságait ne teljesítsétek, éljetek a léleknek. És utána felsorolja a lélek gyümölcseit és a test gyümölcseit. Én élhetek vagy itt, vagy ott. A lelki állapotomon nem változtat, én Krisztusban vagyok, de teljesen más lesz az életem Krisztusban. És Pál apostol itt a Róma 7-ben, amit az előbb felolvastam, e között a kettő között viaskodik, és lehet, hogy pontosan tudod, hogy miről van szó. Hogy te nagyon szeretnél lelki lenni, de állandóan visszacsúszol a testibe. És ebben a kettőben billegsz. A gond nem a vágyal van, Pál apostol is azt mondja, hogy én gyönyörködöm Isten törvényébe. Lehet, hogy úgy vagy itt, hogy vasárnap is hallasz egy ígéretet, és én annyira szeretnék úgy élni, mint ahogy te mondod, Tamás. Aztán jön a hétfő, és így újra áll a porba. Hála Istennek, a vágyaink már újak. De hogyan fog ez működni az életünkben? Hogyan fogjuk megélni azt, hogy Isten akaratát, Isten szándékait megéljük? Ehhez kevés az akarat, teson. Ez kevés az, hogy akarod. Pál nagyon vágyta ezt, de nem tudta. Azt mondja, én akarom a jót tenni, de a rosszat teszem. Miért van ez így? Én éveken keresztül, őszinte leszek, éveken keresztül éltem abban az állapotomban, hívőként. Hallgattam jó tanításokat, és mindig így fölserkentem, hogy hú, igen, én most odaszánom magam, és akkor most minden más lesz. És akkor eltelt egy-két nap, egy-két hét, és így, mint a Luffy, így vissza. Ismerős neked? Amikor így elkezdesz újra reménykedni, hogy mégiscsak van remény számomra, újra odaszáll, és hogy én most jó leszek. És így újra szembesülsz, hogy nem, még mindig ugyanolyan vagy, mint voltál. Próbálkozunk, reménykedünk, módszereket kapunk. Elolvasunk egy könyvet, hogy ha-ha, végre megvan a győztes út, és utána azt mondjuk, eljutottam el arra a pontra? És remélem, hogy nem vagy már messze tőle, vagy már megérkeztél, hogy így végleg csalódtál ebben? Hogy így nem az van, hogy így föl kell újra serkenteni téged, hogy hát, ha mégis sikerül majd, hanem így ez nem. Nekem ez nem sikerülhet. És én, ez egy kellemetlen pillanat, amikor rájössz arra, hogy így csalódsz magadban, így végleg csalódsz magadban, de tudod, hogy Isten nem csalódik. Isten pontosan tudta, hogy kit kap benned, meg bennem. Ő nem azt szeretné, hogy én, Gémes Tamás, összeszedjem magam. Mert akarni ezt kevés. És Pál apostol, amikor összefoglalja ezt a fajta életvitelt, azt mondja, hogy én nyomorult ember. És lehet, hogy most így érzed magad, hogyha ebben a próbálkozásban élsz. Tudjátok, hogy mit jelent a nyomorult szó? Nem csak az, hogy nyomorult, hanem azt jelenti, hogy kemény munkában kifáradt. Ezt jelenti ez a szó. Kemény fáradozásban, küzdelemben kimerült ember. Itt találta magát Pál. És lehet, hogy így érzed magad, akkor figyeld meg, hogy mit mond Pál ezek után. Azt mondja, hogy én nyomorult ember, kiszabadít meg ebből a halálra ítélt testből. Ki szabadít meg engem ebből a halálra ítélt testből? Egy nagyon apró szó árulja el a megoldást. Az a szó, hogy ki. Hogy kicsoda. Ha elolvastad eddig a Róma 5-6-7-et, Pál 40-szer beszél magáról. Állandóan azt mondja, hogy én. És végre eljut arra a pontra, amikor azt mondja, hogy ki tud ebből a helyzetben megoldást hozni nekem. Eddig, amit láttunk, az a módszer volt. Hogyan fog ez menni nekem? Hogyan fog ez sikerülni? Hogyan? Pedig a válasz az, hogy ki. Na, ez a nagy különbség. Amikor eljutsz arra a pontra, hogy nem máshogy kell csinálnom, nem egy új módszer kell, nem meg kell hallgatnom még egy tanítást, nem hogy majd ő megmondja nekem a tutit, vagy ebben a könyvben van a megoldás. A megoldás egy személy. Jézus Krisztus. Kiszabadít meg engem ebből a nyomorult, halálra ítélt testből. Hála az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus. Hála az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus. Volt egy nap az életedben, amikor hittél, amikor megtértél, amikor megbocsájtattak a bűneid, és befogadtad az Úr Jézust az életedbe. Újjászülettél, a régi elmúlt, és újjá lettél. Megragadtad Jézust, mint megváltódat és uradat. De tudod, hogy ez a pont, ez nem csak egy szép nap, és majd követi egy másik a mennyben, amikor már a testtől is megszabadulsz, és ott leszel Jézusban, hanem minden köztes pillanatban ugyanezt kell tennünk. Megragadni Jézust, ami megváltónkat és Urunkat. Ragaszkodni ő hozzá, egy személyhez. A megoldás nem egy módszer. Ha abba reménykedtél, amikor mondtam, hogy segít ez a két fejezet segít nekünk győztes életet élni a bűn felett, hogy majd kapunk egy módszert, hogy majd alkalmazunk. Nincs módszer, nagyon sajnálom. De van megoldás. A megoldás Jézus. A megoldás ő maga. Hogy ragaszkodom hozzá, és segítségül hívom az én szabadítómat. Aki meg tudott váltani a halálból, akkor ő meg tud szabadítani ebből a halálra ítélt testből is. Hogy ne a test kívánsága domináljon, hanem a léleké. Hogyha azzal töltjük az időnket, hogy harcolunk a test kívánsága ellen, a rossz fronton küzdünk. Nekem Jézushoz kell futnom minden nap. Hogyan? Hogy vele időt töltök. Hogy hallgatom az ő szavát. Hogy belebújok az orrommal a Bibliába. Hogy imádkozom. Hogy megkérdezem, hogy mit szeretnél velem. Kérlek, töltsd be a lelkeddel. Vonj magadhoz közelebb, mert nekem ma még nagyobb szükségem van rád, mint amikor megtértem. Annyit küzdök a testtel, Uram, segíts nekem. Hadd osszam meg ezt a terhet velem. Segíts, gyere közel. Hadd ismerjelek meg jobban. És minden napra ezt tartogatja Isten. Ez az, ami megszabadít minket abból, hogy ne a test kívánságainak éljünk, hanem a léleknek. Ugye azt mondtam nektek, hogy két fajta extrémitás van. A szabadosság és a törvénykezés. Mert a kegyelem úgymond logikailag, elvileg ajtót nyit mind a kettőre. Hogyan nem fogom elrontani egyiket vagy másikat? Hát úgy, hogy azt követem, aki ezen az úton helyesen jár. És néha Jézus azt mondja, hogy Tamás, lazíts, elkezdtél kemény lenni a törvény alá, és néha csak így visszavon a szabadság alá. Néha pedig azt mondja, hogy Tamás, az, aki az enyém, az megtisztítja önmagát. Az, aki az enyém, az tisztán tartja magát minden test és lelki tisztátalanságtól. És ő az, aki megtart engem ezen az egyenes úton, hogy én a kegyelmet szabadságként éljem meg. Pál 40-szer utal magára a Róma 7:13-tól. Állandóan én, és utána már nem az én áll középpontban. Tudod, mi sokszor a bajunk, tesóm? Hogy túlságosan magunkra figyelünk. Hogy magunkkal vagyunk elfoglalva. És közben Jézus azt szeretné, hogy levonhassa a szemünket magunkról, és felnézzünk rá. Pál apostol idős korában mondta azt, Filippi levélben írja, hogy nem mintha elértem volna már azt a célt, amerre futok, hanem ma is megragadom azt, aki megragadott engem, Jézus Krisztust. És én ezt szeretném hirdetni nektek, hogy ragadjátok ma meg Jézus Krisztust. Ő ma a te szabadítód és megváltód, úgy, ahogy az első nap elkezdtél hinni benne. Ragadd meg őt. Hogyha nem annyira látod, hogy ebben a helyzetben most hol állsz, segítek egy kérdéssel. És gondolkodj ezen a kérdésen, kérlek, hadd csomózzam a lelkedre, olyan jó szót használtam más. Figyelj, ha ebben a jelen állapotodban sikerül engedelmes, tiszta, odaszánt életet élni, ki fog megdicsőülni benne? Te? Vagy Jézus? Ha sikerül megélni, amire vágysz, hogy Úram, én oda szeretném szánni magam, én tényleg tisztán, én meg akarok változni, bizonyság akarok, és mindez sikerül, akkor a végén elmondhatod, hogy nekem sikerült. Mert akkor rossz úton jársz, és nem is fog sikerülni. Ezen a kérdésen gondolkozz. Mert oda kell, hogy jussunk, hogy erre a kérdésre úgy válaszolunk, hogy nekem egy reményem van, hogy Jézus Krisztus megváltoztat. És hogyha én megváltozom, ha az életemben valami jó jön ki, az csak is ő lehet. Mert bennem nem lakik semmi jó. Ez a harc itt dől el. Kérlek, hogy változtassatok ti is, ahogy én is erre vágyom a gondolkodásotokon. És azt mondja Pál a fejezet végén, de hála az Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztus, én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének szolgálok, testemmel azonban a bűn törvényének. Lesz még egy felvonása ennek a témának, a Róma 8, tehát még folytatás következik, de szeretnék egy illusztrációt mondani az Ószövetségből, és ezzel be is fejezem. Józsué, amikor bevezette az ígéret földjére a népet, megérkeztek Jerikóhoz. És odállt Jerikó elé Józsué, Eddig Izrael nem vívott semmi ostromharcot. Ha volt harcuk, az is ilyen nyílt színen folyt csaták voltak, de odaérkeztek az első városhoz, amit meg kellett volna hódút ínyúlni, sőt, a legerősebb városhoz érkeztek az ígéret földjén. Kettős fal védte Jerikót, és valószínűleg elég rossz éjszakája lehetett Józsuénak, mert neki kellett volna másnap csatába vinnie Izraelt. Mit fog így csinálni? És fölkel, és oda megy Jerikóhoz, olvassuk az igében, és így szemléli, hogy... És valószínűleg gyötörte őt kegyetlenül, hogy milyen módszer, uram, mit kell csinálni? És találkozik Jézussal, ugye az Úr kivont karddal áll előtte, ez Krisztus testet öltése az Ószövetségben, az egyik hely ezekből. És megkérdezi Józsué az Urat, hogy te velünk vagy ellenünk? Ez az az ember, az a módszer ember, aki keresi a megoldásokat, és mit válaszol neki? Azt mondja, hogy nem. Nem. Nem egy módszer, Józsué. Én vagyok a seregek ura. Én vagyok a vezér, nem te. A győzelemet én hozom. Én viszem a sereget csatába. És emlékeztek utána, mond egy olyan taktikát, amit Józsué össze nem rakott volna. Menjetek körbe a város körül. Micsoda? És megtették, és győzelmet szereztek. Egy lélekben nyert csata. És tudjátok, hogy mi jön utána? Legyőzték Jerikót, a legnagyobb város romokban, és Isten kalauzolja őket tovább, menjetek Áj ellen. Ez egy kis város volt. És akkor úgy vannak vele, hogy hát, nekünk Jerikó már porig rombolva, hát mit nekünk Áj? Nem is kell az egész sereg, elég lesz 3000 katona. És kimennek Áj ellen, és vereséget szenvednek. Meghalnak közülük emberek. És romokban van Józsué, hogy uram, mert te nem azt mondtad, hogy győzni fogunk. Nem te ígérted? És gondold el, hogy mind a két csatában Isten velük volt, mind a két csatában Isten ígéretei az övék voltak, mind a két csatában a seregek ura jelen volt. Csak az egyiket lélekben vívták, a másikat meg testben. Ájnál nem kérdezték meg Istent. Na, mit szeretni, mit csináljunk? Csak amikor utána vereséget szenvedtek, leültek, hogy uram, hogy lehetséges ez? És azt mondta Isten, hogy rosszul tettétek, hogy nem kérdeztetek meg. Az egész sereget hívjátok harcba. Mindenki menjen. És utána győzelmet arattak. Mi szabadok vagyunk a bűntől. Szabadok vagyunk a haláltól. Nem vagyunk a törvény alatt. De Isten arra hív, hogy lélekben járjunk. Hogy ragaszkodjunk a mi Urunkhoz és szabadítónkhoz. Jézus mondta azt, hogy nélkülem semmit nem tudtok tenni. Pál apostol ennek a másik oldalát is elmondta. Krisztusban mindenre van erőm. Véssük a szívünkbe ezt, kérlek. Nélkülem, azt mondja az Úr, semmit nem tudsz tenni. Velem viszont mindenre van erőd. Én kérlek, hogy legyen ez az elménk átformálása mára. Hogy újra egy friss ragaszkodásra hív minket Jézus. Minden nap erre hív. Nem teszi ránk az elvárásainak terhét, hogy így, meg így, meg így, meg így. A törvényt már levette rólunk, de így hívod a magához, hogy ezeket a csatákat lélekben vívd meg. Lesznek elrontott csatáink. Én nem azt mondom, hogy mától tökéletes életet fogunk élni, de élhetünk abban a győzelemben, amit Krisztus szerzett nekünk. Mennyi, Atyán, köszönjük neked ezt a fejezetet, és Uram, ez annyira más, mint amit sokszor gondolunk, Uram, amikor jön a kísértés, amikor a hajlamosak vagyunk a törvényt magunkra venni, és egy csomó helyen elrontanánk. De Uram, kérlek, hogy ma, hogy elénk tetted az igédet, engedd, hogy az értelmünk megváltozzon. És elhiggyük, amit mondasz, és alkalmazzuk, amit mondasz, és ragaszkodjunk a mi Jézusunkhoz, ragaszkodjunk hozzád. Köszönjük, hogy ma is te vagy a seregek ura. És neked lehetünk hálásak. Nem mi hozunk szabadulást, hanem hála Istennek, a mi szabadítónk Jézus Krisztus. Köszönjük, Uram, hogy velünk vagy. Köszönjük, hogy te mész elől. Köszönjük, hogy az ígéret földjén való csatában nem hagysz minket magunkra, hanem előttünk jársz. Taníts minket, Uram, harcolni. Ahogy Dávid is mondja, hogy tanítsd a mi kezeinket a hadakozásra. Hadd tudjunk ragaszkodni hozzád, Uram. Odaadni magunkat neked. Hogy a kegyelem az ne szabadosság felé vigyen, hanem odaszánásra. Hogy ne akarjunk semmit hozzátenni a megváltásunkhoz. Hogy ne akarjunk megfelelni egy mércének, ami már nincs is fölénk állítva. hanem olyan életet élhessünk, ami egy gyümölcstermő élet. Abból fakadólag, hogy benned lakozunk, hogy ott maradunk a szőlőtön, hogy veled vagyunk, hogy időt töltünk veled, hogy pillanatról pillanatra vezet a te lelked minket. Uram, annyira szembesítő volt, hogy ez az élet itt a földön, ez egy harc. Minden nap. És addig így lesz, Uram, úgy látjuk, amíg haza nem viszel minket. A mennyben már új testet kapunk, amiben nem lesznek ilyen bűnhajlamok. De Uram, addig imádkozom, hogy újítsd meg a te erődet bennünk. Hogy ne a test kívánságait teljesítsük, hanem a lélekét. Imádkozom magamért, imádkozom a testvéreimért. Hogy engedj ma így feléd lépni minket. És odaadni a testünk tagjait az igazság fegyvereiül. Köszönöm, hogy itt vagy, Uram, és nagyon szeretsz minket. És gyönyörködsz a te népedben. Mi is nagyon szeretünk téged. Jézus nevében imádkoztunk. Ámen.